Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A nyelvhasználati jogok tényleges alkalmazását vizsgálta a Bálványos Intézet egy friss felmérésben. 323 erdélyi önkormányzatot kérdeztek meg, és az eredmények szerint többnyire a szimbolikus szintnél, azaz a kétnyelvű táblák és feliratok alkalmazásánál gyakorlatilag le is állnak az önkormányzatok. A kétnyelvű formanyomtatványoknak a használata, a hivatalos dokumentumoknak a fordítása az nagyon alacsony szinten van. Gyakorlatilag az mondható el, hogy az elmúlt 10-15 évben a magyar nyelvhasználat jelentősen visszaesett az erdélyi önkormányzatok zöménél. Erről beszélgetünk a mai Naprakészben. Toró Tibor, a Bálványos Intézet kutatási igazgatója a vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én is köszönöm a meghívást.
Kezdjük talán azzal, hogy mit ír elő a törvény, hogy milyen a törvény által megengedett nyelvhasználat az erdélyi önkormányzatok esetében? Milyen a törvény által ideálisnak mondott helyzet?
Hát a nyelvhasználatot az önkormányzatokban azt a 2001-es helyi közigazgatás szabályozó törvény szabályozta először, és ezt módosította a 2019-es adminisztratív kódex, ami nem volt egy radikális módosítás. Nagyjából ez azt jelenti, hogy azokban az önkormányzatokban, ahol egy kisebbség aránya meghaladja 20%-ot, ott a kisebbség tagjainak jogában áll az anyanyelvét használni, ami szóbeli és írásbeli kommunikációt feltételez, vagy ügyintézést, a kisebbségek nyelvét beszélő közkapcsolatokkal foglalkozó személyek alkalmazását, a tanácsülések napirendjének, valamint a normatív jelleggel bíró határozatainak a lefordítását, illetve kétnyelvű helységnévtáblákat, valamint az új törvény még a 2019-es az a kétnyelvű formanyomtatványok bevezetését is előírja, illetve emellett még a közérdekű információk közzétételére vonatkozó törvény az szabatolja, hogy ugyanezeken a településeken a közérdekű információkat is rendelkezésre kell bocsátani a kisebbség nyelvén. Na most ez nagyjából mi ezt öt szintre oszthatóak ezek a jogok, tehát itt, mint ahogy itt a felvezetőben is említette, a legalacsonyabb szint ez a szimbolikus szint, ahol a végül is kiteszik a polgármesteri hivataluk a feliratokat, tehát ez nagyjából elég minimális erőbefektetést is igényel, másrészt meg a célja az, hogy megjelenítse, hogy az az adott közösség az jelen van az illető településen. Következő szinten lenne a szóbeli nyelvhasználat, aminek végül is az a feladat, hogy megkönnyítse az ügyintézést, és hogy mindenki szóban a tanácshoz fordulhasson. Azután lenne az írásbeli nyelvhasználat, ahol a közérdekű információknak vagy a kommunikációnak a kisebbség nyelvén való írásbeli közzétételét feltételezi, főleg a honlapok szempontjából érdekes, illetve hogy milyen típusú hírek milyen nyelven jelennek meg. Az utolsó két szinten vannak a dokumentumfordítások, valamint a formanyomtatványok, ez teszi valamilyen formában hivatalosabbá a magyar, tenni hivatalosabbá a magyar nyelvet, mert hogy láthatjuk, hogy ez egy picit aszimmetrikus azért, tehát hogy nem teszi teljes mértékben hivatalossá, tehát nem ismeri el hivatalos nyelvnek a törvény, de hogy bizonyos dolgokat megkövetel, hogy magyar nyelven is a lakosság vagy az érdeklődők rendelkezésére bocsátsanak a tanács tagjai, illetve még van egy elem, ami nem illeszkedik ebbe a logikába, az hogy ezeken a településeken, a tanácsüléseken jogában áll a magyar képviselőknek magyarul is felszólalni, és akkor a tanács kell biztosítsa valamilyen formában a fordítást. Tehát, hogy ez még ad egy pluszat a hivatalossá tételéhez a nyelvnek, vagy adna.
A felvezetőben én 323 erdélyi önkormányzatot említettem, ennyiben vizsgálták önök a nyelvhasználati jogok tényleges alkalmazását. Ez azt jelenti, hogy 323 olyan település van, amelyben kötelező érvényűek a már említett törvénynek, kódexnek az előírásai?
Hát mi a 2011-es népszámlálást vettük alapul. Ez főleg azért volt érdekes, mert hogy a törvény gyakorlatilag ez alapján jött létre. Mondjuk az is igaz, hogy az új adminisztratív kódex azt mondja, hogy mindig a legfrissebbet kell figyelembe venni, ami megtörténhet, tehát hogy akkor még nem voltak meg ezek az adatok, amikor a tervezés elkezdődött, de akkor abban a pillanatban ez volt az összes olyan település, ahol a magyarok aránya meghaladta a 20%-ot, és ezért is próbáltuk mindegyiket elérni. És talán még azt emelném ki, hogy amellett, hogy egy ilyen teljes körű lekérdezés történt, hogy három ilyen módszerrel próbáltuk vizsgálni, hogy minél pontosabb képet kapjunk. Tehát az egyik az volt, hogy megnéztük, hogy milyen az online nyelvhasználata a településeknek. Tehát próbáltuk minél jobban, vagy nem úgy próbáltuk, de az volt a célunk, hogy az önbevallást szűkítsük, hogy ne a polgármesteri hivatalokra bízzuk, hogy ők mondják meg, hogy mit csinálnak, hanem azt, hogy meg tudjuk nézni, és akkor az egyik az volt, hogy mi jelenik meg a honlapokon, valamint a települési és polgármesternek a Facebookján. A másik egy megfigyelés volt, tehát hogy minden önkormányzatot meglátogatott egy kérdezőbiztos, és ott megnézte, hogy mik vannak kitéve a hirdetőtáblára, vannak-e formanyomtatványok, ki vannak-e téve a feliratok, és így tovább. Milyen nyelven lehetne ügyintézni, milyen különböző osztályain a polgármesteri hivatalnak. És a harmadik egy telefonos tesztelés volt, hogy felhívtuk a polgármesteri hivatalokat a hivatalos telefonszámon, és megpróbáltak a kérdezőbiztosok magyarul ügyet intézni. Tehát, hogy ebből a háromból állt össze gyakorlatilag az a kép, amit bemutattunk.
A kép az azt mutatja, hogy a magyar vezetésű települések 94%-a kétnyelvű feliratokat kihelyez, de már csak 72% biztosítja a szóbeli kommunikációnak a lehetőségét, 35% kommunikál írásban is két nyelven, 32% a hivatalos dokumentumokat magyar nyelvre lefordítja, de csak 8% bocsát a lakosság rendelkezésére kétnyelvű formanyomtatványokat. Van magyarázat erre a csökkenésre? Tehát, hogy a szimbolikus szint miért magas, és a formanyomtatványoknak a megléte az miért ennyire alacsony arányú? Tehát többe kerül, drágább, nem érdekli a választópolgárokat, nem lehet vele választást nyerni? Mi az ok?
Tehát ilyen több együttes ok van. Tehát hogy az egyik az, hogy önmagukban ezek a számok is érdekesek, de akkor még érdekesebb, hogyha összehasonlítjuk már meglévő kutatásokkal. Tehát, hogy 2008-ban készült egy hasonló teljes körű felmérés, azt a Kolozsvári Kisebbségkutató Intézet vezette, és 2014-ben készült egy másik, ami ugyancsak a Bálványos Intézet kutatása volt. Akkor ott a honlapokra vonatkozó teljes körű adatok voltak, amik relevánsak, és ugyanazt a módszertant is kérdezzük, és azt látjuk, hogy csökken ezekhez képest minden esetben a szám. Tehát, hogy eddigi kutatások is, tehát Horváth István, mikor megfogalmazta 2008-ban a következtetését, már akkor azt mondta, hogy igazán a szóbeli nyelvhasználat megvalósul, és az írásbeliségben vannak problémák, de az általa bemutatott vagy mért számok sokkal magasabbak voltak, tehát azt mutatja, hogy van egy visszaesés azóta, és 14 óta a honlapok tekintetében is visszaesés van. Na és itt talán, tehát itt két több minden van, tehát hogy az egyik az, hogy amint itt említettem is, hogy a feliratokat a legegyszerűbb feltenni, és ezt majdnem teljes mértékben ez megvalósul, habár a Szorványban lévő települések esetében ez sem magától értetődő, tehát hogy ott sincs minden esetben kihelyezve a felirat. A második szint is úgy aránylag magától érthetődő, tehát a szóbeli nyelvhasználat is, főleg olyan településeken, ahol a magyarok aránya nagyon magas. Mert hogy általában egy olyan településen a magyarok aránya 75-80% körül van, mert ott az alkalmazottak száma is nagy rész magyar, tehát hogy a szóbelügyintézés meg tud valósulni. Amiért, és hogy ez is azt mutatja, tehát a magyar többségű településeken feltételezhetően, mármint olyan azok a települések, ahol a politikai többség magyar, tehát hogy az RMDS, illetve a többi magyar párt, ahol van, azoknak a tanács többsége, ott feltételezhetően az alkalmazottak is magyarok, tehát hogy ezért ez is megvalósul. A problémák az írásbeliséggel kezdődnek, és ott úgy tűnik, hogy nem, tehát hogy nem fontos ez az RMDS számára, hogy meg is próbálja valósítani. Tehát nagyon érdekes például, hogy az írásbeliségnél, hogyha ott három elemet néztünk, tehát azt néztük, hogy mi történik a hivatalos honlapokkal, mi történik a település vagy a polgármesteri hivatal Facebook oldalán és a polgármester Facebookján. Na most az utóbbi kettőn megvalósul a kétnyelvű kommunikáció. Tehát ott, ahol az állampolgárokkal reálisan tartja a kapcsolatot, ott megvalósul. Viszont a honlapon, ami a hivatalos kommunikációnak lenne a helyszíne, tehát ami hivatalosan kifelé is mutatja, ott már nem történik ez meg. És hogy a formanyomtatványok meg a hivatalos dokumentumok fordítása, aminek végül is a célja az lenne, hogy a magyar nyelv státusát emelje, mert hogy végül is az is a magának a törvénynek az a célja, hogy olyan státust, hogy közelítse a magyar nyelv státusát a többségi, a domináns román nyelvhez, az már nem valósul meg. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy míg az identitás reprodukcióra vagy reprodukcióhoz szükséges elemeket az komolyan veszi, komolyan veszik ezek a tanácsok, addig ezt a státusemelés, ez a háttérbe szorul. Tehát, hogy itt az elmúlt években nagyon sokat cikkeztek többen arról, hogy ennek milyen okai is lehetnek, tehát általában mindig oda jut vissza, hogy a román állam ezt nem engedi meg. Azonban a pozitív példákból látszik, hogy nem arról van szó, vagy nem csak arról van szó, mert azok a települések, akik meg akarták oldani a formanyomtatványok kérdését, vagy a hivatalos dokumentum fordítását, azok megoldották. Tehát pár nagyon jó példát lehet erre felsorolni, akár a szóbeli kommunikációra is, de vagy a formanyomtatványokra, hogy például a giseo.ro oldalon, amihez csatlakozik a település, ott egyszerűen lehet magyar felületet is beprogramozni, és ott kiválaszthatjuk, hogy egy magyar formanyomtatványt töltünk ki, és akkor már irreleváns, hogy a rendszerbe hogyan kerül feldolgozásra, milyen nyelven, mert általában arra szoktak hivatkozni, hogy nem lehet magyarul a végrehajtásba megcsinálni. Vagy egy másik ilyen pozitív példa, ami a szóbeli kommunikációra vonatkozik, tehát hogyha bár majdnem mindenhol ez megvalósul, viszont egy nagyon fontos és releváns elem az, hogy bátorítja ezt a polgármesteri hivatal. Mert az ember általában nem úgy megy oda egy közintézményhez, hogy ő mindenképpen a nyelvi jogat itt akarja érvényesíteni, ő úgy megy oda, hogy meg szeretné oldani a problémát. És akkor fog magyarul ügyet intézni, ha ezt felkínálják neki. És nagyjából a szóbeli kommunikációnál ez azt jelentette, hogy a település beleszól a telefonba például magyarul, ha felhívják telefonon, ezzel is jelezve, hogy itt lehet magyarul beszélni. Mert hogyha románul szól bele, vagy csak románul szól bele, inkább így mondanám, akkor senki nem fog átváltani az erdélyi magyarok közül románra, mert egyrészt nem úgy vagyunk szocializálódva, másrészt nem is feltételezzük, hogy lehet itt magyarul kommunikálni, és ez is egy pozitív tapasztalat volt, hogy több olyan település volt, ahol kétnyelvű robot vette fel a telefont, és egyből jelezte, hogy ha akarsz, akkor kiválaszthatod itt a magyar nyelvet, vagy két nyelven veszi fel a közalkalmazott a telefont, hogy bunazia, jó napot, és akkor egyből tudjuk, hogy mire számítsunk, és hogy ezeket a jó gyakorlatok nem függnek attól, hogy mit gondol a román állam ezekről a kérdésekről, és ezért mondtuk mi azt a kutatásunk következtetéséből, hogy úgy tűnik, hogy a magyar képviselet az, amelyik nem gondolja ezt fontosnak, mert nem feltehetett, akár mondhatjuk azt, hogy választási szempontból sem feltétlenül ez az, ami egy releváns elem, de az, hogy inkább azt mondanám, hogy nem ismertük fel, vagy nem ismerik fel annak a fontosságát, hogy a magyar nyelv státusát ebből a szempontból is emeljük a meglévő törvénykezés keretei között.
Kijelenthető az, hogy a kisebbségi nyelvhasználat az a helyi közigazgatásban sokadrangú kérdés, és drága is, és egyébként sincs szankció, ha nem alkalmazzák, ezért nem foglalkoznak vele. Tehát itt gondolok, túl a szimbolikus sokon.
Igen, hát ez egy jó kérdés, hogy mennyire drága, mert sajnos úgy igazán arra vonatkozó kutatás vagy próbálkozás nem volt, hogy ez belője valaki, hogy mennyibe került. Tehát ennek vannak fordítási költségei, egy város esetében persze lényegesen nagyobbak, de a falvakon ez kicsivel kevesebbet jelent, tehát hogy miket fordítunk le. De hogy igen, tehát hogy van egy ilyen olvasata is sajnos ennek, hogy itt ezt, mivel a számon, tehát hogy egyrészt itt ketté bontanám, tehát hogy a kétségtelenül a törvény keretei között erre vonatkozó számonkérési lehetőség, vagy szankciós lehetőség nincs, viszont mondjuk voltak olyan periódusok, mikor a számonkérési lehető az erősebb volt. Tehát hogy gondolok arra, hogy 2008-9-ben, amikor az első kutatás készült, akkor volt egy olyan típusú civil megmozdulás, ami a nyelvijogok.ro honlap körül tömörült, amelyik tematizálta legalább ezt a kérdést, és 2014-15-ben ez még erősebben volt, tehát egyrészt több olyan jogvédelmi szervezet működött akkor erősen, amelyik ezt a kérdést tematizálta, akár az RMDS-szel szemben is. Másrészt pedig több olyan látványos siker volt, amelyik ezt a kérdést előtérbe tette, ami gondolom arra késztette akkor a tanácsokat is, hogy ezt komolyabban vegyék valamilyen formába, tehát itt gondolok itt akár a Kolozsvár tábla kihelyezésére, de több olyan diszkrimináció ellenes tanácsi döntés is volt ennek kapcsán Marosvásárhelyen is, amit a CEMO vitt. Na, és azután ezek a szervezetek vagy háttérbe szorultak, illetve az is történt, hogy az RMDS is meghirdette ezt a típusú jogvédelmi tevékenységét, ami gyakorlatilag átvitte a fókuszt a magyar tanácsokról a román intézményekre, főleg a dekoncentrált intézményekre, ahol jó eséllyel ezek a dolgok még kevésbé valósulnak meg. Így amúgy ennek a kutatásnak a második része pont ezekre koncentrált, csak azt még nem azt egy következő fázisba fogjuk bemutatni. És akkor háttérbe szorult ez az eleme, hogy a saját közösségünkön kérjük ezt számon, és azok maradtak, akik ezt végrehajtották, akiknek ténylegesen fontos volt, tehát semmilyen típusú nyomás nem volt erre vonatkozólag. Tehát egy ilyen önkéntes alapú lett végül is, hogy így nagyon leegyszerűsítjük ezt a kérdést, hogy aki akart valamit csinálni, az megcsinálta, de hogy alapvetően ez a táblákra fókuszált, majd szóbeli nyelvhasználat az adott volt majd, hogy mondhatjuk úgy, és akkor a székelyföldi települések még mellé tették az írásbeliség legalacsonyabb szintét, ami az írásbeli kommunikációt jelentette, de pont azt, amit szolgálna, hogy a státusát emeljük a nyelvünknek, azt nem teszi meg, mert hogy gyakorlatilag mi történik? Tehát, hogy míg a oktatásban, vagy a mindennapi életben, a kultúrában gyakorlatilag teljes körű nyelvhasználatunk van, nyelvhasználati jogunk meg, a gyakorlat is azt mutatja, abban a pillanatban, amikor kiépünk ezekből a burkokból, eltűnik, vagy nem úgy eltűnik, de gyengül a magyar nyelv, és ez egy nagyon erős státusvesztést is jelent.
Toró Tibor, a Bálványos Intézet kutatási igazgatója a mai napra kész vendégem. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy az intézet készített egy felmérést, 323 erdélyi önkormányzatban vizsgálták meg a nyelvhasználati jogok tényleges alkalmazását. Beszéltünk már arról, hogy volt kutatás már 2014-ben is, szintén a Bálványos Intézet készítette, illetve volt korábban is egy 2008-ban, és abból ezekkel összevetve azt látjuk, hogy a magyar nyelvhasználat jelentősen visszaesett az elmúlt években. Itt arról beszéltünk az imént, hogy igazából, tehát hogy egyértelmű az, hogy a költségek azok nem ösztönzik a kisebbségi nyelvhasználatot, de hogy az is probléma, hogy senki nem ellenőrzi rendszeresen a nyelvi jogok érvényesítését. Az etnikum-közi kapcsolatok hivatala az nem egy olyan hatóság, nem tudja büntetni az anyanyelvhasználati rendelkezéseknek a megszegését. Ha lennének tudatosító, tájékoztató kampányok a lakosság körében, azok segítenének az emberek részéről nyomást gyakorolni az önkormányzatokra?
Én úgy gondolom, igen, de hogy elsősorban, tehát ami egy ilyen fontos lehetne, az az, hogy ezek tehát hogy a tanácsok ezt ők maguk kínálják fel lehetőségként, ami azt is jelenteni, hogy ne nyűkként gondoljanak erre, hanem egy lehetőségként inkább. Mert hogy itt az előző kutatások azt mutatják, hogy például az írásbeli kommunikációval, vagy az írásbeli ügyintézéssel kapcsolatban, az gyakorlatilag a tanácsok maguk voltak azok, amik ezeket blokkolták. Tehát, hogy inkább egy hivatalba hajlandóak románul kitölteni az illető helyett az űrlapot, vagy megírni a kérvényt, mint hogy megengedjék neki, hogy magyarul írják ezt. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy elsősorban a helyi tanácsok, tehát vagy itt most gondolok főleg azokra, ahol magyar többségűek a települések, mert a másik oldal az a problémásabb, de elsősorban ők kéne példát mutassanak, ami azután nyomást tud gyakorolni a többi településre is. Mert én úgy gondolom, hogy most nem akarok kiemelni semmilyen település, de mondjuk egy Kolozs megyei település, ahol nincsenek a magyarok többségben, hanem mondjuk 20-30% körül vannak, az nyugodtan hátra tud dőlni, és azt mondja, hát hogyha máshol nem tartják be, akkor miért engem pécéztek itt ki, mikor a tieitek se csinálják ezeket a dolgokat. Tehát, hogy én elsősorban úgy gondolom, hogy a magyar többségű települések részéről kellene egy iránymutatás legyen ebben a kérdésben, és azután tudjuk számon kérni a többieket is, vagy párhuzamosan lehetne a kettőt csinálni, mert alapvetően mi voltunk, tehát hogy abban a pillanatban, hogy ez a kérdés gyakorlatilag egyik központi ilyen politikai követelés volt mondjuk úgy az elmúlt 30 évben, úgyhogy ezt a részét is akkor valamilyen formában tovább lehetne vinni. És talán a költségekről még annyit, hogy nem gondolom azt, hogy ez feltétlenül olyan nagy költséggel járna, tehát egy minimális fordítás költséget jelent, illetve azt, hogy a települések odafigyeljenek, hogy legyenek magyar alkalmazottak, akik az ügyintézést tudják vinni, de hogy ez a része már úgy nagyjából megvalósult, tehát hogy a felmérésünk azt mutatja, hogy gyakorlatilag a települések 3/4-ében van valaki mindig, aki tud magyarul, a magyar többségű településeknek 90%. Igazán a probléma az, hogy nem bátorítják sok esetben, és hogy ez vegyes vidéken meg azt eredményezi, hogy nem is mindig próbálkozunk evel.
Én azért tartom fontosnak azt a kérdést feszegetni, hogy az állampolgárok részéről mennyire van meg az igény a kétnyelvű ügyintézésre, meg a kétnyelvű kommunikációra, mert ugye azt tudjuk, hogy az anyanyelvi kommunikáció a közigazgatásban elősegíti, hogy a kisebbségi közösségeknek a tagjai a politikai döntéshozatalban aktívan részt vegyenek. Tehát, hogyha egy tanácsülés Marosvásárhelyen például magyarul is zajlik, az hozzájárul ahhoz, hogy aktívan vegyenek részt a döntéshozatalban, és erősíti a biztonsági érzetüket, és az sem utolsó szempont, hogy mutatja a nyelvüknek a, hát lehet ilyet mondani, hogy társadalmi megbecsültségét. És ha már Marosvásárhely, és ezzel befejezem, 1990. március gyógyszertári felirat, és emiatt robbant ki a marosvásárhelyi románok és magyarok között az a véres konfliktus, amiről mindannyian tudunk. 5 ember meghalt, közel 300-an megsebesültek.
Így van, tehát hogy mind a három szempont nagyon fontos, amit említett, és a marosvásárhelyi kontextus az többszörösen releváns. Tehát, hogy egyéb kutatásaink, ami a nyelvvel kapcsolatban azt mutatják, hogy Romániában, vagy a román politika elit és a román társadalom esetében is gyakorlatilag van egy ilyen nagyon erős nyelvi hegemónia, ami azt feltételezi, hogy elég világos hierarchiát állítanak a nyelveknek, tehát hogy ez a törvények is kódolják, ezt a román hivatalos nyelvé emelik, és hogy főleg a magyar releváns ebből a szempontból, de hogy a kisebbségi nyelvek és ezen belül a magyar külön bizonyos kontextusokban használható. És hogy azt mutatják a kutatások, hogy sajnos ezt az erdély magyar lakosság is elég jelentősen interiorizálta. Tehát, hogy mi is sajnos úgy tekintünk a nyelvünkre, hogy az másodrendű az országban. És ennek következtében a nyelvi gyakorlatok azok nagyjából olyanok, hogy nem próbálkoznak eleget. Tehát, hogy ez persze különböző képzésekkel és tudatosító kampányokkal ez módosítható, tehát én ilyen példákat Katalóniában láttam, ahol evidensen arra mennek rá, hogy az emberek fejébe átírják ezt a nyelvi hierarchiát, és arra bátorítsák, hogy a saját nyelvhasználatukat minél jobban bővítsék, tehát hogy erre nálunk is lenne szükség, mert hogy amennyiben lenne ténylegesen a lakosság részéről egy nyomás, akkor jó eséllyel ez hamarabb változna, mert akkor lenne tétje abból a szempontból is, hogy a politikum az úgy gondoljon rá, hogy akkor ezt érdemes megvalósítani. De hogy valamilyen formában ez nem tud lentről jönni feltétlenül. Tehát, hogy most ez nem fog ez kialakulni anélkül, hogy valaki ezt felvállalja, és nekem az az elképzelésem, hogy ezt ki tudná jobban felvállalni, mint azok a pártok, vagy akik a magyar közösség érdekeit képviselik. És ők kéne valamilyen formában ennek az élére álljanak, mert hogy a civil szervezet, vagy valami civil szervezeti szféra sajnos elég gyenge nálunk, hogy ezt meg tudja önerőből csinálni.
Az Európai Uniós csatlakozás óta tudjuk azt, hogy az anyanyelvhasználati jogok hogyan változtak? Itt 2008-as kutatás a legrégebbi, amit idézett ön.
Hát az Európai Unió ezzel a kérdéssel igazán nem foglalkozik. Tehát, hogy neki a nyelvek szempontjából az releváns, hogy a nyelvi sokszínűség az megmaradjon, tehát az Európa Tanács intézményei sokkal relevánsabbak, mert hogy két olyan dokumentuma is van az Európa Tanácsnak, ahol ez a kérdés felmerül, az egyik a keretegyezmény a nyelvi kisebbségekért, a másik meg a nyelvi kárta. Na most, és hogy mi történt ezeknél a dokumentumoknál, tehát hogy általában mindkettő, vagyis nem általában, hogy mindkettőnek van olyan intézménye, amelyik a végrehajtást monitorizálja, viszont egyiknek sincs beavatkozási lehetősége, ami azt jelenti, hogy mi történik, tehát hogy a keretegyezménynek a szakértői tanácsadó testülete, illetve a nyelvi kárta szakértői bizottsága kiad egy jelentést, ami alapján az Európa Tanács, miniszteri tanácsa megfogalmaz bizonyos ajánlásokat, és ehhez a Románia ezeket valamilyen formában figyelembe kell vegye. De most ahhoz, hogy ezt figyelembe vegye, ahhoz gyakorlatilag ezeket a rendelkezéseket politikai eszközökkel kell nyomást gyakorolni az államra. Tehát, hogy az Európa Tanácsnak ezek a dokumentumai arra jók, hogy a helyi szereplők erre hivatkozva követeljék a saját jogaik végrehajtását, nagyjából ezt így tudom elmondani, illetve hogy amennyiben egy visszaesés történik, amit mondjuk a keretegyezmény az már ki is jelentett az elmúlt két szakértői véleményezésében, az is magát önmagában egy nyomás az államra nézve, hogy akkor ő most itt egy fekete, vagy legalábbis itt a szamárpadra kerül. Na most Az elmúlt évek kontextusa nem segített ebbe, tehát hogy akár az ukrajnai konfliktus, meg a háború, az a kisebbségi jogoknak mint olyan nem kedvez jelenleg Európában, de hogy az sem, hogy gyakorlatilag nem tudtunk mit kezdeni ezekkel a pozitív ajánlásokkal. Mert hogy mondjuk úgy az első három ciklus alatt semmilyen feedbacket nem kaptunk hozt mondjuk a keretegyezmény tanácsadó testület, hogy valami baj lenne, csak gyakorlatilag annyit kapott, hogy itt mind bővül és bővül a jogoknak a tere. 14-ben, amikor a jogvédelmi mozgalmak beindultak, akkor kapott egy erős impulzust, és akkor a fő fókusz a nyelvhasználat volt, és azt most is megfogalmaztuk, vagy megfogalmazták, mert többen ezeket a kritikákat, csak hogy az a lépés hiányzik, ami utána ezt az államon belül megpróbálná átverni és kalapálni, és ez főleg az a probléma, hogy nincs, tehát hogy nincs meg a magyar érdekképviselet részéről az a kezdeményezés és érdek, hogy ezeket aztán behozza, mert hogy gyakorlatilag ezek elsikkadnak abban a pillanatban. De visszatérve a kérdésre, az unió esetében viszont ott nincsen jelenleg erre vonatkozó mozgástér. Tehát lehetne egy olyan, de egy távlati cél, hogy a nyelvi alapú diszkriminációt megfogalmazni, ezeket a kérdéseket diszkriminációként tematizálni, amire amúgy vannak Nyugat-Európában, meg más európai államokban szereplők, akik hasonlóval próbálkoznak, például az ELN, ez a European Language Equality Network, amilyen nyelvi közösségeket tömörít, ők pont ezekben a terminusokban próbálják az uniót puhítani ebbe a dologban. Viszont az adminisztratív nyelvhasználatot, hogy ideiktassuk be, az egy nagyon-nagyon távlati lépés sajnos. Tehát, hogy nem fog az unió nem fog ebbe segíteni, mert nem tartozik a vizorjában. Őt esetleg az érdekli deklaratív szinten, hogy a nyelvi sokszínűség az meglegyen, viszont nem érdekli feltétlenül, sőt egyáltalán az, hogy akkor ezt milyen nyelven történik az ügyintézés egy tanács esetében.
Beszéljünk egy keveset arról, hogy itt említettem a marosvásárhelyi Fekete Március véres eseményeit, hogy milyen összefüggéseket lehet felismerni az anyanyelvhasználati jogok és a társadalmi béke, stabilitás között itt Erdélyben, vagy az, amit most látunk, hogy a magyar nyelvhasználat jelentősen visszaesett az elmúlt 15 évben az önkormányzatok esetében, ez már nem jelent problémát a magyar embereknek?
Hát ez egy jó kérdés. Tehát én onnan indulnák el, hogy az elmúlt években végzett felméréseinkben az tűnt ki, hogy van egy ilyen látens intolerancia a magyar nyelvvel szemben a román közösségben, de hogy ez lebontható, úgy gondolom, mert hogy ez onnan ered nagyjából, hogy egyrészt van ez a nyelvi hegemónia, amiről beszéltem, ami a román államnak egy elég fontos komponense. Másrészt meg a román közbeszédben a gyakorlatilag azok a típusú jogok, amik évek óta érvényben vannak Romániában, azok elég, tehát azok ilyen anomáliaként tűnnek fel, mert hogy nem látják a mindennapokban. Na most én úgy gondolom, hogyha a nyelvhasználati, tehát hogyha a magyar nyelv láthatóbb lenne, és tudatosabban megjelenne ezeken a szinteken, akkor az egy idő után természetessé is teszi ezt, tehát ott, ahol ezek a dolgok megvalósultak, tehát hogy most már visszatérve, hogy még 1990-ben tényleg egy ilyen típusú szikra robbantotta ki a vásárhelyi eseményeket, addig 2024-ben attól, hogy van egy kétnyelvű felirat, és nagyon sok kétnyelvű felirat van különböző helyeken, nem hiszem, hogy hasonló eseményeket el tudna indítani, tehát hogy normalizálódott egy csomó eleme a kétnyelvűségnek amúgy, és hogy úgy gondolom, hogy amennyiben ez a hivatali nyelvhasználat is elindulna, és erre fókuszálnánk, akkor ez is normálissá válna előbb-utóbb. Tehát, hogy sok esetben ez a nyelvi intolerancia, ez inkább abból ered, hogy mit akar üzenni a román állam, ebben a dologban, illetve az, hogy nincsen ismerete azokról a cselekvésekről az embereknek, amit még ugyancsak a román állam biztosít a számunkra, de hogy ez talán túlmutat itt ezeken a nyelvi jogokkal kapcsolatos beszélgetésen.
Zárásként szóljunk arról, hogy mi lehet az, amivel ki lehetne mozdítani. Hát a holdpontot nem is holdpontnak nem is nevezhetjük, de mindenképp egy olyan helyzet van, amiben láthatóan romlott az előző évekhez képest. Tehát itt elhangzott az, hogy a civil jogvédő kezdeményezések, ha nem tűntek volna el, amelyek hát felügyelték, szorgalmazták a nyelvhasználati jogoknak a betartását, meg valamiféle kontrollszerepet is betöltöttek, illetve hogyha nem monopolizálta volna a politikum az anyanyelvhasználati jogoknak a betartását, vagy betartatását. Tehát mi lehet az, amivel változást lehetne elérni itt Erdélyben, hogy ez a 323 erdélyi önkormányzatból, amit vizsgáltak, nagyobb legyen azoknak az aránya, ahol nem csak a szimbolikus nyelvhasználat érvényesül?
Tehát én úgy gondolom, hogy itt nem csak a nyelvhasználattal van feltétlenül probléma, hanem nagyon sok területen azt vettük észre, hogy gyakorlatilag a politika egyedül marad. Amit én azt értem ez alatt, hogy nincs semmiféle közösség irányából jövő nyomás arra vonatkozóan, hogy mit kéne tenni, vagy hogyan kéne cselekedni, és hogy beszűkültek azok a terek is, ahol a vitát vagy a dialógust ténylegesen folytatni lehet. Tehát itt akár gondolok arra is, hogy ha akár ezt a mostani választási kampányt nézzük például meg, hogy nagyon-nagyon-nagyon szűk pázmán mozog már csak azoknak az üzeneteknek is, vagy az, hogy a tere, hogy mi az, ami az emberek felé kommunikálódik. Megszűntek talán azok a fórumok, ahol ez a típusú visszacsatolás megjelenik, és akkor ez azt is eredményezi, hogy akkor a pur politikai logika követi. A logika az, amelyik meghatározza, hogy milyen témák és hogyan merülnek fel. Tehát, hogy én ezt látom a legnagyobb problémának, hogy gyakorlatilag valamilyen típusú szemléletváltás mindenképpen szükséges lenne, ahol legalább ezek a kérdések jobban tematizálódni tudnának. Tehát, hogy itt nem hiszem azt, hogy a nyelvhasználat lesz az a kérdés feltétlenül, ami miatt hogyha egy sikertelen választási eredmény történik, de hogy ez is egy állatorvosi lova talán annak, hogy mi történik akkor, amikor a demokratikus intézményrendszerben, ami végül is nekünk egy picit csonka, a számonkérési mechanizmusok azok nem működnek, és hogy nincs meg az a luxusunk sem feltétlenül, hogy akkor ezt, mert hogy a klasszikus modellben nem az van, hogy akkor az ember átáll és más pártot választ, amelyik jobban tudja képviselni, de hogy nekünk strukturálisan ez a lehetőség nincs meg, akkor más mechanizmusait kell a számonkérésnek kialakítani, és szerintem ez egy közös feladatunk a teljes közösségnek valamilyen formában.
Legyen ez a zárszónk Toró Tibornak, a Bálványos Intézet kutatási igazgatójának. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Én is köszönöm.